Lapozzatok, kérlek titeket az Ézsaiás proféta könyvének 55. fejezetéhez, és itt ebből a közösen tanulmányozott igeszakaszból néhány igeverset megnéznénk a mai napon együtt. A témánk az Isten szerinti, vagy azaz a megbánhatatlan megtérés. Ezzel fogunk egy kicsit foglalkozni. Az alapján, amit Isten szólt hozzánk az elmúlt hetekben, világosan az ő szavában, azt gondolom, a bölcs ember megfogadja az atyai intést, és megszívleli azt, megrágja, megjelleli, igazítja az életét hozzá, és élet van az Isten beszédében, élet van az Istentől való intésben, Istentől való figyelmeztetésben, a jóra való buzdításban. Tudtok erre egy ámen mondani? Ugye múlt héten megtanultuk ezt, hogy szabad ámen mondani a pünkösdi lelkipásztor testvérünk, barátunk szolgálta kapcsán, ami szintén rendkívül erőteljes, és azt gondolom megszívlendő üzenet volt, és illeszkedett mindaz, amit Isten szelleme munkál szívünkben, gyülekezetünkben. Kétség kívül a legnagyobb szeretettel és jó indulattal, a jót akarva kiformálni az életünkben, Isten szívében jó indulat, szeretet van az ő népe felé. Tudtok el egy ámen mondani? Halleluja, dicsőség az Úrnak! Így gondolkodik az Atya rólunk. Szóval az 55. fejezetből az Ézsaiás proféta könyvéből a 6. verstől olvasok néhány igeverset, egészen a 11-es versig, sőt, még hozzáveszük az utolsó két verset is, tehát a 13. versig. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el az útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert annyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok vígan újonganak előttetek, és a mezőfái mind tapsolnak. A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő, az Úr dicsősége lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el. Amen. Eddig Isten igéje. Imádkozunk, csendesedjünk most el, és keressük az Úr akaratát, kegyelmét, vigyük a szívünket elé, és kérjük azt, hogy tanítson bennünket az ő szelleme és igéje által. Kicsit legyünk csendben, és szabad magunkért imádkozni, szabad a közösségünkért, gyülekezetünkért imádkozni. Olyan nagy a te kegyelmed, Istenem, és olyan nagy a te türelmed, ami tényleg, ami szívünket megmelegíti, ugyanakkor csodálattal és ámulattal is tölt el bennünket, hogy mondod, hogy kész vagy megbocsátani, kész vagy irgalmazni. Köszönöm neked, Istenem, ezt a nagy szeretetet. Hálásak vagyunk, Uram, hogy ilyen Istenünk van, és hogy nem a rettegés kell eltöltse a szívünket, amikor rád gondolunk, hanem a hódolat, a tisztelet, az imádat, a csodálat, Uram, imádkozom azért, hogy hadd ragyogjon be az életünkbe, elménkbe, szívünkbe, szellemünkbe a te beszéded, hadd nyerjen világosságot tőled, ami elménk, ami szívünk, a szellemünk, hogy lássunk, imádkozunk a sötét vagy homályos foltokért, vagy a megterhelt lelkekért, állapotokért, hogy adj szabadulást, adj reménységet, adj világosságot, hogy ne botorkáljunk életünk egyetlen területén sem a sötétben, vagy a homályban kiszolgáltat a gonosz szellemeknek, hanem tudjuk, Uram, a te szent szellemed vezetése alatt tudni az életünket. Köszönjük, Atyám, hogy gyermekeidként kérhetjük ezt. Így imádkozunk, könyörülj azokon, akik még nem ismernek téged. Könyörögünk azért, hogy küldj munkásokat az aratásba, adj elhívott embereket, akik a te hívszel, te ragadsz meg, Uram, akik készek a szellemi ajándékaik szerint szolgálni, építeni az egyházat, a gyülekezetet, képviselni Isten országát és királyságát, azt szerint, amire elhívattak, és azt szerint, ahogy elhívattak, a te dicsőséged, Atyám, a Jézus nevében. Amen. Amen, dicsőség az Úrnak. Olvastuk ebben az igeszakaszban, az első két felolvasott igeversben a következőt. Keressétek az Urat, ami megtalálható, hívjátok segítségül, ami közel van. Hagyja el az útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember, térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Ha belegondoltok abba, hogy az Isten milyen türelemmel és szeretettel van az emberek világa felé, az egyszerűen elképesztő. Ha érzékeljük a világnak a dolgait, és látjuk a folyamatokat, amelyek mondjuk a mi országunkban is zajlanak, meg zajlanak a világban, és szembesülünk sok-sok rossz dologgal és gonoszsággal, rengeteg igazságtalansággal és jogtalansággal, amelyeknek egy részét esetleg a saját bőrünkön is érezzük, akkor elcsodálkozunk, az Isten még tűr. Nem? Hogy az Isten még vár. Mire vár még az Isten? Az embereknek nem kell Jézus. Hát nem akarnak megtérni. A gonoszság csak sokasodik. Mire ez a nagy türelem? Miért vár még az Isten? Hát azért vár az Isten, mert ő kegyelmes. Azért vár az Isten, mert ő irgalmas, és kész van a szíve arra, hogy megbocsásson, és kész van a szíve, hogy az elítéltnek kegyelmet adjon és irgalmazzon neki. Kész fogadni a megtérő bűnösöket, ahogy délelőtt hallottuk is Zoli buzdításában, hogy az Atya tékozója az ő kegyelmét és szeretetét. Pusztán ez a kegyelem az, ez az irgalom az, amiért itt vagy ma. És még élsz. És Isten haragja nem sújtott le rád, vagy rám, amikor vétkeztél. Vagy nem ismerted még őt, és bűneidben voltál, vagy én bűneimben voltam. Azért milyen jó, hogy várt az Isten. Akkor szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy még most is jó, hogy vár az Isten, ha nem is esetleg pont miattunk vár. Hanem még azokra vár az Isten, akik még nem mentek be az ő királyságába a pogányok közül, hogy azok teljes számban megtérjenek. Aztán Ézsaiás egy érdekes felhívással jön elő, azt mondja, keressétek az Urat. Ez Urat. Keressétek az Urat. Mit keresnek az emberek egyébként ma? Például saját boldogságot, aztán konkrétan karriert, aztán pénzt keresnek, sikert keresnek, hatalmat, elfogadást keresnek. Mit keresnek még? Önmagukat keresik. Szerelmet. Célt keresnek. Igazságszolgáltatást keresnek. Jogos ítéletet keresnek. Igazságot keresnek a világon. Egy olyan világ köszöntött be ránk, ahol a társadalmi egyenlőtlenségek dinamikusan változnak. Tehát egy olyan korszak előtt állunk, amikor megérheted azt, hogy ott, ahol szokták kirándulni, nem teheted be a lábad, mert körülkerítik, ugyanis valakinek a birtoka. Ez a világ számunkra, akik még nem régen szabadultunk fel a szocializmus minden a miénk, minden közös gondolatából, meg egyáltalán a reakcióiból, meg a ezekből a reflexekből, ez nagyon bele van égetve a magyar társadalomban, ez sokkolni fog bennünket. Amikor azt látod, hogy emberek brutális mennyiségű anyagi javakkal rendelkeznek, míg tömegek rendelkeznek akár a létnium határán lévő jövedelmekkel. Tehát azt látom, hogy ez a világ, ez szinte percenként robog előre, hogy ez a változás zajlik Magyarországon. Egy új birtokos rendszer, nagy birtokos rendszer jön létre. A hatalom és a pénz és a vagyon koncentrálódik egyre kevesebb ember és egyre kisebb közösség zsebében, és bankszámláján, és offshore számláján, és stb. Tehát társadalmi igazságtalanság olyan mértékűvé válik Magyarországon, és de nem csak Magyarországon egyébként, ez egész világra jellemző, amikor brutális feszültség növekszik fel az emberekben, mert egyeseknek a létfenntartás lesz a küzdelem, míg mások dőzsölnek a javakkal. Kérdésem az, hogy te hívő emberként hogy fogod ezt kibírni? Mit fogsz csinálni? Hogy éled ezt meg? Amikor nem tudsz a gyerekeddel elmenni egy erdőbe sétálni, mert ez egy nagy birtokosé, aki megvette azt az erdőt, és kutyákkal őrizteti. Nyilván biztosan meg lesznek ennek a szabályozásai, de gondoljatok bele. Tehát, ha jártok ezeken a területeken, ahol már egyre jobb módú ilyen tulajdonosok vannak, szépen látod a kerítéseket lerakva, és húzzák ki a elválasztó részeket, ahova. Már te földi halandóként nem mehetsz be, és ez egy sokkoló élmény lesz. A társadalmi igazságtalanságok ekkora különbsége jellemző volt Pál korszakában is, amikor Pál prédikált. Brutális szakadék volt a társadalom elit rétege, gazdag rétege között, és a rabszolgasorba, tehát ott egy valóságos rabszolgasorban sínlődő százezrek, tehát egy nagy városban százezrek szolgálták ki a kevesek kefteléseit. Százezrek dolgoztak ébérért, vagy pusztán azért, hogy ennivalójuk legyen, és a testüket befetessék ruhával, hogy dőzsölni tudjanak kevesek. Na most, mit fogsz kezdeni ezzel a helyzettel? Te vagy én? Hívőként. Mit fogsz keresni? Te kit keresel? Mit mond Ézsaiás, hogy kit keressünk? Az Urat keressük. És megemlékeztünk róla, hogy keressétek az Urat, azt mondja, megy, jár, látogat például egy helyet. Keresi az alkalmat, a lehetőséget, amikor az Úrral találkozhat. Keresi azokat a lehetőséget, amikor imádkozó emberekkel találkozhat. Keresi a lehetőséget, amikor tanulmázhatja az írásokat, hogy józan maradjon, és tiszta gondolatok legyenek benne. És az indulata is, krisztusiak legyenek. És ne a gyűlölet és a keserű irítség fogja el az életét. És töltse meg ezzel a gyűlölködő irítséggel. Mert érezhető, igaz? Hogy a társadalmi igazságtalanság ilyen mértékűvé nőnek, akkor a társadalmi részében föl fog támadni az iszonyú indulat. Nyilván a történelem arról beszél, ilyenkor forradalmak szoktak lenni. Az időszakokat nem tudjuk, hogy ez mennyi idő alatt zajlik le, de benne van egy puskaporos levegőben az, hogy az újraelosztás megtörténik, ugye megtörténhet csendes átalakulás útján, és megtörténhet dinamikus vér, folyik a vér az utcán, és akkor felakasztják lámpavasakra a gazdagokat, elűzik őket, és akkor elherdálják a javaikat. Tudjuk, hát a magyar történelmet végignézzük, itt is volt, meg az egész európai történelmet végignézzük, akkor látjuk ezeket a fordulatokat. Ja, nem szeretném azt mondani, hogy most itt forradalom lesz Magyarországon. Én azt mondom, hogy a feszültség a társadalomban érezhetően nő. És mi ebben a világban élünk. És neked mondja az Isten, és nekem mondja az Isten, hogy keresd az Urat. Ragadj meg minden lehetőséget, járj el, látogass azokat a lehetőséget, összejöveteleket, ahol találkozhatsz az Urral. Keresd, kutass, kérdezősködj, tudakozódj, vizsgálj. Tanácskozz, imádkozz, könyörögj, koldulj, add át magad az igének, annak tanulmányozásának, a megértésre. Aztán éld meg, hogy Isten közel enged magához. Éld meg, hogy Isten keres téged. Isten követeli tőled az egész életedet. Ez furcsa, igaz? Isten követeli az egész életedet. Mindent vagy semmit. Isten nem mondja azt, hogy hát, adnál szívednek egy kicsi részét nekem. Hadd lakjam már ott. Csak azt a kis picit. Isten nem foglalkozik ilyen dolgokkal. Az egész életedet kéri. Szóval a megtérésről. Ahogy mondtam, a mai témánk, ugye egy Ézsaiás erről beszél, hogy térjetek meg, keresétek az Urat, és térjetek meg, hagyjatok el fel a buta gondolkodással és a bűnös utakkal. És térjetek Istenhez, a gondolkodásatokba és az életvezetésetekbe. Kétféle megtérés van a Bibliában. Az egyik típusú megtérés, az a, nem is a megtérésről beszélünk, hanem a szomorúságról. A megszomorodásról, vagy a megkeseredésről. Kétféle van a Bibliában, az egyik a világ szerinti szomorúság, másik az Isten szerinti szomorúság. De nem mindegy, hogy miért szomorodok el az életben. Hogy miért pötyognak a könnyeim. Hogy miért sóhajtozok. Hogy az én sóhajtozásom miből táplálkozik. Milyen típusú megszomorodás van az életemben. Pál apostol 2 Korintus 7:10-ben, mert ugye megtérésre hív az ige. De mit jelent a megbánhatatlan megtérés? 2 Korintus 7:10. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez. Az üdvösségre. A világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. No, mit gondoltok, mit jelent az, hogy a világ szerint szomorúnak lenni? Mondjátok nyugodtan. A depresszió például. Nincs? Nincs vigasztalás. A megpróbáltatás kudarcként átélni.
Reménytelenség.
Nem hallom, bocsánat. Ja? Nincs arra cipő. Hát az is lehet a világ szerint szomorúság, hogy nincs cipője valakinek. Önsajnálat. Ciki, hogy lebuktam. Nagyon kiművelt gyülekezet vagytok. Néhány dolgot én is leírtam, ami eszembe jutott. A világ szerinti szomorúság mit szerez az embernek? Halált. Tehát ha a világ szerint kesereg az ember, annak vége a halál. Az Isten szerinti szomorúság pedig megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, az örök életre. No, hát ilyeneket írtam, ugye maga a szomorúság az bánatot, fájdalmat és kellemetlenséget is jelent. Kellemetlenség éri az embert. Kellemetlen érzések fogják el. A megtérés tehát nem kesergés a saját kudarcaink felett. Nem is önsajnálat, vagy az engem nem szeret senki típusú hozzáállás és szánakozás. A világ szerinti szomorúság lehet például, az engem nem áld meg Isten világi javakkal úgy, mint mást. Az így, vagy ugye viszonylagos hozzá, hasonlítható hozzáállás. Én adtam az Úrnak, de ő nem adott nekem annyit, amit én érdemelnék. Üzleti alapon hívő gondolkodás. Van éppen, vagy éppen nincs meg valami, amit szeretnék, vagy meg van, amit nem szeretnék. Miatti szomorúság. Tehát a hiány, vagy éppen, hogy van valami, éri az életet valami, emiatt szomorkodik az ember. Meg vagyok sértődve, mert valamit megmertek nekem mondani, ami nekem nem tetszik. Vagy nem értek vele egyet. A sértődékenység kesergése. Ami ugye büszkeségből, vagy alacsony értékelésből táplálkozik. Aztán a másik, amit mond az ige, hogy az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. Föl kell tennünk a kérdést, de mit jelent az Isten szerinti szomorúság akkor? Amikor valaki Isten szerint szomorodik meg, és megtér, azt az írás szerint soha meg nem bánja. Az Isten szerinti megszomorodás és abból fakadó megtérés az örök. Bármi történik az életemben, meg nem bánom. Bármilyen körülmény jöhet, soha nem mondom azt, hogy bár ne tértem volna meg. Ezt jelenti, hogy valaki Isten szerint ér meg. Soha nem bánja meg, tehát ez a megtérés biztosan nem a világi bizonytalan és változó értékekhez kötődik. Nem attól függ, hogy mi jön össze, vagy mi nem. A munkahelyemen, a suliban, a karrierépítésemben, az utazással kapcsolatosan, az anyagi javak mennyiségével kapcsolatosan, a kapcsolataim tekintetében, nem ezek befolyásolják. Hanem azt mondja a Biblia, hogy az Isten szerinti megtérés az örök. Nem lehet megbánni. Amikor valaki Istennek adja az életét, és aztán visszaveszi, és így játszik vele, az nem, még nem élte azt át, hogy igazán az Isten keresi. Hogy neki igazán és egyedül az Úrra van szüksége. Ez a szomorúság arra ébreszti rá az embert, hogy Isten milyen szent, milyen jó, milyen tiszta, mennyire tele van szeretettel és kegyelemmel. Én pedig milyen veleig romlott ember vagyok, És milyen mérhetetlenül rászorulok az ő kegyelmére. És ő ezt adja nekem. Ez az Isten szerinti szomorúságnak a lényege, hogy az Isten keresi, az Istenhez mérten látja önmagát. És nem a világot látja, és nem nagy világfájdalma van, hanem ő és az Isten. És egyszer megrendíti az embert, hogy milyen az Isten, és én milyen romlott vagyok. Az Isten szerinti szomorúságból fakadó megtérés az örökké valósággal kapcsolja össze az ember szívét. Kiemeli a pillanat bűvületéből, és madár távlatból láthatja meg vele a helyzetét, problémáit, a világ mulandó értékeit és történéseit. Akkor az Isten szerinti szomorodik meg az ember szíve, akkor nem attól függ, hogy mi van körülöttem a világban. Hogy én az Úrhoz tartozom-e, vagy sem. Vagy jó-e nekem az Úr, Isten jó-e, vagy nem jó, vagy kegyelmes, vagy nem kegyelmes. Nem ettől függ. Egyszerűen felemel engem, aztán megbánhatatlan megtérést hoz az örök életre, az üdvösségre. Az Isten szerinti szomorúság mindig az eredményez az ember számára, hogy más szemlélt módból értékeli az életet, felül emeli az embert a pillanaton, és az egész életet, ami van, azt egy örökké valóság távlatából értékelést látja. És azt mondja, oké, tele van igazságtalansággal a világ, de végén mindenkinek meg kell állni Isten ítélőszék előtt. Én nem kívánom, hogy az ember elkárazzon és pokorra jusson, de ha meg nem tér, odafog. Odafog. A bibliai reménység nem vágyálom. Van a világ szerinti reménység, ugye? Ez egy vágyakozás. És attól teszi függővé a boldogságát, hogy a vágyai beteljesednek-e. A bibliai reménység a hitbeli bizonyosság és meggyőződés. Ami szintén az örökké valósággal és az örök élettel kapcsolatos. Aztán Isten igének munkáról is olvastunk a Ézsaiás próféta könyvében, és nagyon érdekes, amit a Szentlélek rajta keresztül mond, hogy a 11. versben, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Hadd kérdezzem meg, hogy amikor hangzik Isten igéje, az minden embert megtérésre ösztönöz? Tehát megtér minden ember, aki hallja az Isten igét? Hát akkor mi a helyzet? Hát le van írva, hogy Isten igé, amikor kimegy, az elvégzi munkáját, eléri a célját. Tessék? De azt mondja, hogy elvégzi a munkáját, nem te visszaülesen. Akkor mit jelent ez? Isten végzi a munkát, a magot mindenképpen vetünk. Ugye önmagában, amikor találkozik az ember szíve Isten igéjével, és reagál rá, az Isten igé elvégzi a munkáját, mert döntéssel állítja az embert. Tehát szembesíti az embert. Nem tér vissza soha üresen Isten igéje, mert vagy visz az Istenhez egy igent, vagy egy nemet. Tehát vagy azt viszi vissza Istenhez az ő szava, hogy ez az ember azt mondta neked, hogy igen, megtérek, vagy azt viszi vissza, hogy azt mondta az ember, hogy nekem nincs szükség megtérés, hagyj békén. Tehát nem, az Isten igéje nem marad munkavégezetlen, biztos, hogy az elvégzi a munkáját, azaz döntéssel állítja az embert. Nem bibliai igehirdetés az, ami nem állít döntés elé. Isten igét, ha figyeled, olvasod, mindig döntened kell, hogy kinek a szavát fogadod be, és kinek hiszel. Istennek hiszel, hogy a világnak, vagy a saját elképzeléseidnek, vagy a gonosz szellemeknek hiszel. Így van? És a jövőnk, a szellemi állapotunk, az érzéseink, a gondolataink azon múlnak, hogy minek adok igazat az életemben. Isten szavának adok igazat az életemben, vagy Isten szavára azt mondom, hogy nem. Ezért mondja a názáreti Jézus Krisztus a magvető példázatában a következőket. És megint arra a korszakról beszél itt az írás, amiben ma is élünk. Lukács evangéliumából olvasom, majd a Mátéból. Lukács evangéliuma 8. fejezet 14-es verse, majd a Máté 13-22. Tehát Lukács 8-14. Akinél tövise közé esett, mármint az ige magja, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem élelnek termést. Nagyon érdekes dolog ez, hogy kettő dologról beszél
Az Úr Jézus, ami meg tudja az emberben oltani vagy folytani az igét, az egyik a nincs, a másik a van. Az emberek azt hiszik, olyan bolondok, hogyha nagyon sok pénzük lenne és nagy hatalmuk lenne, akkor nagyon hinnének. És elfelejtik, hogy az embernek két kísértés van az életében. Egyik a szükség, a másik meg a bőség. Nézzétek a zsidó nép életét. Mit mond nekik Isten, mire figyelmezteti őket, mikor bemennek az ígéret földjére? Majd a házakban laksz, ha műfölded lesz, bőtermésed lesz, és Istened megáll téged, meg ne feledkezz arról, hogy Istened az Úr hozott ide téged, és ő szabadított ki téged Egyiptom fogságából, és ő áldott meg téged. Tehát Jézus szerint az igét két dolog folytja meg az ember életében. Az egyik az életnek a szükségei, gondjai, problémái, a világ szerinti megszomorodás, a másik pedig a bőség. És a mai világban az emberek belemennek abba keresztényként is, hogy az egzisztenciális előmenetet teszik fókuszba az életükben, a gondolkodásban. Azt hiszik, attól boldogabbak lesznek, és jobban fog menni a szellemi életük. Máté így fogalmaz, akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de a világ gondja, a gazdaság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Tehát akinek vannak anyagi javai, annak az jelent kísértést, hogy a világ élvezeteit habzsolja-e. És megtelik a világ élvezeteivel. Annyira megtelik a világ élvezeteivel, hogy már nincs ideje Isten tiszteletre jönni. Vagy annyira kifárasztja magát utazásokkal, élménykereséssel, élvezetekkel, hogy teljesen megköveredik a szíve szelleme, vagy fizikailag kimerülve érkezik az Isten tiszteletre. A szabad idejét egyre inkább az élvezetek kötik le, és töltik ki, háttérbe szorítva az Úr igazságban és szellemben való imádatát. Másik lehetőség pedig szintén a nagy vagyonnal, és nagy kísértés, amikor az anyagi javak megszerzése és a haszonszerzés, a karrierépítés leköti az ember élet elejét. És nem tud megállni. Nem tudja megszentelni a nyugalomnapot, nem tudja az életében megtalálni az Isten keresésének idejét. És viszi az élet előre, és egyszer eluralja őt a van. Nyilván nem azt mondom, hogy hurrá, legyünk szegények, alakítsunk egy ilyen, azt hiszem Szent Ferenc után valamilyen szerzetes rendet, és akkor adjon el mindenki mindent. Az egyházban egyébként sokszor volt ilyen, amikor olvasták például a gazdag ifjú történetét többen. Gazdag kereskedők is eladtak mindent, szétosztották a szegények között, és elmentek ilyen jellegű remete mozgalomba, vagy voltak, eladta minden vagyonát, és lefordította a franciára, anyanyelvre a Bibliát, ilyen volt Walt Péter, hogy anyanyelven olvashassa a francia nép a Bibliát, és ő elkezdett prédikálni. Persze ez nem tetszett a pápának, és üldözték, Ferenc meg lebótolt a pápával, ő neki meg lett egy szerzetes rendje. Kinek mi a fontos? Szóval a másik dolog, tehát ez a típusú telítettség, amikor az világ élvezetei töltik ki az ember életét. És itt nem a kirándulásról, nem a jó ételekről beszélek, nem egy finom kávéról beszélek, ne értsetek félre. Nem egy aszkézisről beszélek, hanem a lelkületről. Tehát mit keresek? Vagy kit keresek én? Az Urat keresem-e az életemben? És tényleg úgy kelek föl, és úgy teszem a dolgomat, hogy az Urat keresem. És úgy megyek el dolgozni, hogy abban az Urat keresem. Minimum az ő nevét akarom, hogy megdicsőjön. Hogy úgy megyek el, hogy Uram, itt van egy csomó elveszett drága lélek, akikre azt mondod, hogy kész vagy irgalmazni, kész vagy megbocsátani. Egy gyűlés volt a cégnél most a napokban, és volt egy kis szünet, és mondtam az egyik hogy kollégáknak, hogy nem tudtam aludni éjszaka, hajnalig imádkoztam. És mondom, Isten szólt, hogy kikér imádkozzak meg, mint, és egy kollégám azt mondja, és hogy megy ez? Hogy történik ez, hogy így órákig imádkozol? Hát mondom, Isten elém hoz embereket, életeket, élethelyzeteket. Imádkoztam a cégér is, azt is elém hozta. És akkor szépen ez órákon keresztül megy, és akkor én elkezdek imádkozni. Én mondom, nem minden éjszaka történik, mert fél zombi lennék, de az ember érzékeli, amikor nem tud aludni, és nem jön állam a szemére, és nem azért van, mert stresszelsz, hanem egyszerűen Isten szelleme akar valamit rád bízni, hogy keresd az Urat, és működj vele együtt. És akkor Isten elkezd cselekedni ezeken keresztül. És akkor nekem az teljesen le volt döbbenve, hogy így Isten így éjszaka mondja, stb. Na, spirituális nyitottság. Nem mondom, hogy megtért, de valamilyen módon nyitott a szellemi dolgok felé, és láttam, hogy felcsillant a szeme, hogy hát egyáltalán ilyen létezik. És nem csak eljárunk vasárnap 4-től Gyülibe, szépen leülünk, aztán hazamegyünk. Mert mi egyébként, hát nekünk az a hobbing vasárnap, hogy mi járjál a gyülekezetben, másnap pecázni jár. Hát nem mindegy, vagy meccsre jár. Biztos hallodatok már ilyet, nem? Hogy hát persze értem, hát neked az, hát kinek mi? Mire használja szabadidejét? Nekem az Isten keresése nem szabadidő kérdése, hanem az életem. És neked is az. Na erre mondja a Laodicea gyülekezetnek az Úr Jézus. Erre a típusú eltelt állapotra. Mivel azt gondolod, vagy azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, vak és mezítelem, tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izított aranyat, hogy meggazdagodj és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyítóért, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem, igyekezte át és tér meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogyan én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek. Tehát akinek van sok-sok lehetősége, anyagi vagyona, rendkívülkonyan megpróbálja, mire használja az idejét. Akinek dübörög a vállalkozása, és naponta több milliót keres. Nagyon komolyan megvizsgálja, hogy le tud-e állni, és azt mondani, hogy Isteni a szívem. Nincs időm a kezdteléseimre, a hobbiaimra, mert én az Urat keresem, és őt akarom szolgálni. Mértéktartó vagyok. Lehet, hogy elmehetnék Párizsba egy hónapra. De nem megyek Párizsba hónapra, mert én oda meg az Úr akar engem küldeni. És ott akarok lenni, ahol Isten mondja. A másik meg vágyakozik, bárcsak sok pénzemmel, és elmehetnék egy hónapra Párizsba. Mind a kettő megpróbálja az ember szívét. A vágyakozás is, meg az is, amikor megtehetnéd, mégsem teszed. Mert valami jobbat kívánsz az életbe. Megint nem azt mondom, hogy látni az Eiffel-tornyot és a sok sárga és fekete embert a francia állampolgársággal, hogy az nem olyan nagyszerű dolog. Én ezt nem mondom. És sorolhatnám. Tehát önmagában szép tájakat látni és kirándulni, nem ezzel a problémán, értitek? Hanem az, amikor van, az is megpróbálja az ember életét. És megkövéleted a szíve. És ami attól, mert van valakinek, az nem jelenti azt, hogy azzal élni is kell, és az mindent habzsolni az életbe. És mire vágyik az ember? Miért akar többet? Hogy ezeket habzsolni tudja. Hát nem azon gondolkodik, hogy Uram, adj nekem már 3-4 milliót, hogy tudjam a Gyüli házra adni. Jobb autóm legyen, jobb házam legyen, szép új ruhám legyen, kicseréljem ezt, megvegyem azt. Nem? Melyikőtök gondolkodik azon, hogy Uram, adj nekem 3-4 milliót, vagy 30-40 milliót. Nem is nyilván nem azt akarom mondani, hogy akinek van pénz, az mindenki adja a Gyüli házra, mert meg nem tehát nincs sem értelme azért adod, mert én mondom. De hogy a szívről beszélek, a szívről, a vannal kapcsolatos hozzáállásról, hogy a van az egy szükség. A szellemi embernek az, ha van neki egy szükséget jelent. Uram, szükségem van arra, hogy megmondd, hogy ezt miért adtad. Miért van nálam? Azt hiszik az emberek, hogy csak a nincs jelent szükséget. És akinek van, elfelejti, hogy azzal jár egy felelősség. Van egy fontos imádság a Bibliában, amit javaslom megtanulni mindannyiunknak. Ez Agúrnak az imádsága. Egy különös ima. Egy ilyen fogyasztói társadalomban, amikor mindig arra próbálnak sarkalni, hogyha van egy Galaxy mínusz kettesed, akkor vegyél Galaxy S82-est. Mert akkor leszel valaki. És ha neked nem ekkora telefonod van, nem is tudom, hogy tudsz létezni az életben. Megint nem az a probléma, ha van valakinek, Csak ha te elhiszed, akkor soha nem leszel elégedett. Mert mindig lesz nagyobb és jobb, és azt gondolod, hogy attól vagy valaki, hogy az meglegyen. Kit keresel? Akkor neked mi van a szívedben? Ézsajással együtt mondod, Uram, én te utánad vágyom. Azt ragadom meg, hogy találkozzak veled, és megéljem a közösséget, meg a szolgálatban, misszióban, képviseljem a királyságodat. És ott minden, amin van, azzal a téged szolgálják, és az a dicsőségednek magasztalására éljek. Ugye ez a lényeg. Szóval a Példabeszédek 30. rész 8.-9. versében egy megszívlelendő és megtanulásra javasolt ima van. De azt mondja, Agur így imádkozik, hogy Uram, óvd meg a hiába való és hazug beszédtől. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Nem normális. A mai világ szerint azt mondod, hát mit akar ez? Ma nagyon sok keresztény van, aki ezt nem is érti. Idegen a szívének, a szellemének ez a fajta gondolkodásmód. Idegen, egyszer idegen. Szóval nehogy nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges. Hogy jól lakva, meg ne tagadjalak. És ne mondjam kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak. És ne gyaláznam Istenem nevét. Ugye nagyon világos és egyértelmű, hogy a Biblia nem a gazdagság ellen van, és Isten rábízhat anyagi javakat az emberre, de ad ahhoz egy bölcsességet is. És egy Isten kereső szívet. Annak egy áldás, sőt, az tud egy áldássá lenni azok a javakkal, amit kapott Istentől. Mert fel van kenve. Isten helyezette nála olyan javakat, amely az Istené. És önmagában nem szellemibb, akinek nincs. Nem feltétlenül jobb hívő, aki szegény. De önmagában nem az anyagi javak mennyisége és minősége határozza meg, hogy te mennyire vagy közel az Úrhoz. Nem ennek a függvénye. És mind a kettő megpróbálja az embert. És ezért mondom, a mai társadalom ilyen szempontból való szétszakadottsága nagyon erősen meg fogja próbálni a gyülekezeteket is. Mert lesznek nagyon gazdag emberek a gyülekezetekben, és lesznek nagyon szegények is. És a szegénység nem a bolondság miatt gondolom, hogy elpocsékolja a dolgait, és bolond döntéseket hoz. Hanem egyszerűen 70 ezer forintot keres, vagy 50-et egy havi bérként. És ma sokan vannak, akik ennyire dolgoznak, egész hónapban. És abból kell valahogy létezni. És egy gyülekezeten belül is megjelenhet ez a fajta társadalmi tagozódottság. Ez nem bűnösebb az egyik, akinek van, és nem jobb attól, mert nincs. Vagy fordítva sem az. De mit fogsz vele kezdeni? Az egyik tesódnak nagyon sok lesz. Neked meg megvan mindenki betűfaladod. Mit gondolsz róla a másikról? Vagy te, akinek sok van, mit gondolsz arról, akinek nincs? Nem állotta meg Isten? Téged meg igen? Hogy? Érzitek a... hogy ezek meg fogják próbálni az emberek életét. Ezek a szituációk. A társadalomban már jelen van. És egyre erőteljesebb jelenik meg. És a gyülekezetben sincs egyformaság, és nem is kell annak lennie. Szóval ez egy nagyszerű imádság. És azt gondolom, ez is a szívről szól. Nem arról szól, nem a mennyiségekről szól, hogy akkor mondnám meg, Sanyi, légy szíves, akkor hány ezer forint a bankszámlán jelenti az optimális? Ugye értitek, hogy ez nem erről szól. Hanem arról, hogy hogyan gondolkozunk az életről és az értékekről. Hogy megbánhatatlan megtérése az, amikor mi megtértünk az Úrhoz. Vagy a körülmények függvénye. Vagy egzisztenciális kérdés függvénye. Az Istennel való kapcsolatunk. Mert akkor nem Isten szerint értünk meg. A megtérésünk nem Isten szerint való. Mert az Isten szerint való megtérés, az megbánhatatlan. Miért? Mert örökké való. Összeköt az örökké valósággal. Az örök élet reménységét adta neked az Isten. Bocs. Az új szövetségben mit ígért Isten? 40 üldözni foglak titeket. Ez is igaz. De azt ígérte neked, ha hiszel bennem, bejutsz a mennyországba. És megmenekülsz a pokoltól. És kész. Tehát valójában kész. Ennyi. Ezt nevezzük Isten kegyelmének. Hogy meg fogom látni egy napon színről színre az Urat, és bejutok a mennyországba. És semmi több! Aki megtért az Úrhoz, és üdvösséget nyert, az ezért ért meg. Nem a zsebéről szól. Vagy a pénztárcájáról. Vagy a szükségről, vagy a bőségről. Hanem az örökké valóságról szól. Ezt mondja Pál apostol. Ezért nem lehet megbánni. Bármi jön, nekem üdvösségem van. Az egész életemet az örökké valóság szemszögéből látom. Nem tudják elvenni tőlem az örök életet. És nézzétek meg az igéket, amiket felhoz a Szentlélek bennetek. Ezzel kapcsolatban tanít Pál például. Nem tudják, és Jézus is mondja, nem attól féljetek, aki hát, megöl benneteket a földön. Isten tiszteljétek. Mert örök életet ad nektek, és azt senki el nem veheti tőletek. Ez az Isten ígérete. Az örök élet. Üdvösségre, azt mondja Pál. No, aztán ugye másik, ugye ez a bőség. A másik a szükség. Aki szükségben van, vagy abban érzi magát, mivel olyan komoly kísértés ma a viszonyítgatás. Hát mihez képes vagyok én? Ugye gazdag vagy szegény? Tehát elmegyek a egyik nyomortelepre, vagy kimegyek esetleg Kárpátalja szegény falvaiba, és akkor azt mondom, hogy hát figyelj, amerikai nagybácsi vagyok. Sétálok egyet a rózsadombon, és ha 10 percnél tovább maradhatok ott egy helyben, és nem jönnek a rendőrök, hogy elvigyenek, és megnézem, milyen autók jönnek, mennek sofőrökkel, kibe és hány, akkor azt hiszem, ó, Uram, te engem nem szeretsz, mert nincs az új BMW X8-as a fenekem alatt. És ha nekem BMW X8-asom lenne, én úgy szolgálnálak téged. Én annyira, de nagyon. Mindig viszonyítás kérdése. Jézus mit mond? Ruházat, étel. Ezt gondoskodok rólatok. Nincs baptifonod? Megmaradt 3000 vagy 4000 forint havonta. Vehetsz belőle zsömlét. Tehát vannak dolgok, amikre azt gondoljuk, hogy szükségünk van, mert a társadalmi normákhoz hozzátartozik, de valójában nincs az ígéretben benne. Ha Isten megállt bennünket, mert megállhat többel, és olyan élethelyzetbe kerültünk, olyan családban nőhettünk fel, olyan társadalmi rétegbe szocializálódhattunk, hogy egyszerűen van, mert nagyapánknak is volt, apánknak is volt, meg dédnagyapánknak is volt, és nyilván örököltünk. És volt lehetőségünk olyan szakmát tanulni, ami egyébként jól prosperál, mert nagy szükség van a társadalomban a gazdagoknak, hogy még gazdagabbak legyenek. És akkor készek téged megfizetni mindaddig, amíg nem kapnak ugyanilyet olcsóbban. És minden megtesznek azért, hogy legyenek annyi képzett szakember, ami le tudják verni a te béredet. Így van? Tehát csináljunk, szervezzük újra az oktatást. Szabályozzuk. Azaz mi mondjuk meg, hogy mennyi legyen a bére a munkásnak. Például mindig annyit képezünk mindenből, hogy ne szaladjanak el a bérek. Értéktelenítsük le. Megy a játék. Tehát a szükség. Ugye, aki szükségben érzi magát, vagy abban van valóságosan, elméjét elfoglalja a vágyakozás. És nagy kísértés az, hogy magát másokhoz, a nála jobb anyagi helyzetben lévőkhöz viszonyítsa. És ebből mi fakad? A keserű irítség. A keserű irítség. És olyan félelmetes dolog, amikor a keserű irítség megjelenik hívő emberek életében. Jakab azt mondja a 3.14-ben, ha pedig a keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben, hanem térjetek meg. A keserű irítség rendkívül veszélyes jószág. Egy olyan veszélyes állatfaj, amely megrágja az ember életét és tönkreteszi a kapcsolatait. Keserűvé, szomorúvá, gonoszszá, elhidegülté tesz és ítélkezővé tesz. Az Apcsán 8.22-ben van egy érdekes beszélgetés a Simon mágus és Péter apostol között. Ugye Simon mágus vágyakozott, ez egy gazdag ember volt, mert megszedte magát, hűített az egész település a Máriát, ugye, a hát szemtévesztést csinált, tehát pontosabban okkult erőkkel varázsolt, és ezzel ugye ő nagy hírnevet szert, és megtelt lóvéval. Igen, nem csak leáldozott a tevékenysége, kipukkant a lufi, mert megjött Fülöp, prédikált Samáriában, jelek és csodák történtek, betegek gyógyultak meg, megjöttek az apostolok, rárakták a kezüket emberekre, megteltek szentlélekkel, profétáltak, nyelveken szóltak, megváltozott az életük, megszabadultak, a nyomorultak örvendezni kezdtek, a megtört család életek helyreálltak, egyszerűen élet jött. És azt mondja, a Biblia nagy öröm volt abban a városban, mert megbáltatlan megtérés nyertek az üdvösségre. És azt mondja Simon mágus, hú, de jó kis pénzforrás lenne ez. Ha lenne egy kis kenetem, ez a Péter fajta kenet, ezzel jó keresnék. És akkor Péternek mondja, hogy Péter, kicsit adjál már nekem abból a... Hát ugye az okkultizmusban ugye az bevatási szintek vannak, tehát az okkultizmus a hatalmat úgy örökítik, hogy bizonyos köröknek átadják. Egy okkult varázsló, vagy boszorkány, az ugye nem tud meghalni addig, amíg ezt a fajta démoni kenetet át nem örökíti egy tanítványára. És az általában ebből kevés van. Na mindegy, ez néha így gondolkod a Simon. Tehát, hogy itt van valaki, aki forrás ennek, akkor tőle lehet örökíteni ezt a dolgot. És azt mondja, nagyon érdekes, hogy rámutat Péter a szívére ennek az embernek. Azt mondja, tér meg tehát. Ugyanazt mondja, mint Ézsaiásnál mondja az írás. E gazságból, és könyörgj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked a szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irítség gonoszság fogságába estél. Azaz irígy keret arra, hogy most ők a népszerűek. Most őket követik az emberek. Most őket csodálják az emberek. Ők vannak középpontban. És ez megtöltött őt irítséggel. És az irítség, ez a fajta, nagyon érdekes, ez egy keserűséggel párosult. Az a keserű dolog, az epe. Fontos ima. Az ilyen típusú lelkiállapot elkerülésére is, Dávid Zsoltára. Dávid hatalma teljében van, király. Ez király, nem? De nagyon, nagyon csodálom, ahogy ő ezzel a hatalommal és vagyonnal, javakkal, pozícióval ő élni tud. Az egész ember, ugye bizonyára emlékeztek rá, amikor megkapja az ígéreteket, hogy tőle származik majd a Mesiás, akkor ki emlékszik, hogy hogy imádkozik Dávid? Igen, ki vagyok én, Uram, és ki az én házam népe, hogy még távoli, nem hogy engem megáldasz, hanem még távoli generációkra is adsz nekem ígéretet. Azt mondja, hát Uram, én nem felejtem el, hogy a júnyáim előhívtál el. Én egy pásztor gyerek vagyok. És az, hogy én itt vagyok, az a te kegyelmed. Belül megmaradt ez az ember egy pásztor gyereknek. Egy alázatos szívű embernek. Amikor ebből kilépett nyilván, akkor nagyot bukott. De Isten nagy ígéreteket tudott rábízni, és ettől nem fújt, ez nem fújkozott föl ettől. És akkor ez a Dávid, mikor ott van királyságában, imádkozik. Egy nagyszerű imát tanulhatunk tőle. Zsoltárok 131.1-ben. Dávid Zsoltára. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevés, azaz büszke a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Ez király volt. És mégis az van benne, hogy Uram, nekem semmi nem kell, amit nem te adsz. Tudod, ha nem ilyen a szíve az embernek, akkor elkezd ügyeskedni, becstelen útra téved, sumákolni fog, és megpróbálja megoldani, hogy megszerez, amire vágyik. Dávid azt mondja, Uram, bocsánat, te hívtál a júgyám elől, egyébként én nem akartam király lenni. Tehát nem azért lettem király, mert úgy születtem, úgy keltem föl, és 6 éves koromtól, már amikor fel tudom fogni az életet, arra készülöm, hogy király lesz, a király leszek. Na, ilyen embereket tud Isten felemelni egyedül. Amikor Isten emel föl valakit, annak ilyen a szíve. De lehet karrierizmusból, ügyeskedéssel, helyezkedéssel elérni pozíciókat. Mert a világban lehet. Talpnyalással, hazudozással, szolgai lelkülettel, ma ilyen embereket keresnek egyébként, akiben meg lehet bízni. Nem kérdez, és nem válaszol. És mindent megcsinál, amit mondanak neki. Jó, rossz, tök mindegy. És aki becsületes, tisztességes, az általában nem szeretik a hazugok. Meg a vestelen emberek. Mert tükröt állítanak, és bizonytalan, hogy még bukásokat eredményezi. Szóval Dávid azt mondja, hogy ahova én eljutottam, Uram, én ezt nem kerestem. Vizsgáld meg a szívedet, hogy ez a te imádságod-e. Vagy olyanra törekszel, amit nem akar Isten neked adni. És miért én a lelkületed, nem is kaphatsz többet. Nem is tud Isten tovább segíteni, vinni az életben. Mert nem tudsz pásztor lenni a lelkedben Dávidhoz, egy egyszerű ember. Aki úgy él meg mindent, amit Isten adott neki, hogy ezt én nem méltó vagyok rá, és ügyesen elértem, és kikönyököltem, kidolgoztam, megdolgoztam érte. Nyilván Dávid nagyon komolyan küzdött, és odaállt, és megtette, és majdnem másfél évtizeden keresztül üldözték, és várt arra, hogy egész Izraelnek aztán végül királya legyen. Tehát persze, sok megpróbáltatáson ment keresztül, de Isten mindezeken keresztül kimunkálta a szívében azt, hogy rábízhasson egy országot. Bárcsak ilyen vezetők lennének a világon. Az országok élén, a kórházak élén, a rendőrségek élén, az iskolák élén, a hivatalok élén, bárcsak ilyen lelkületű emberek lennének, gondoljatok bele, milyen változás jelentene ez az országnak. Érzitek a friss levegőt és a szabadságot, ami ebben van? Adná az Úr, hogy megtérjenek, de ember, ha mi hívőként nem vagyunk ilyenek, hát hogy legyen a világ ilyen? Ha mi hívőként tele vagyunk vágyakozással, kívánságokkal, és a kívánságok beteljesülésétől függ az, hogy Isten szerete bennünket, vagy nem. És nem az örökkévalóság értéke van bennünk, hogy üdvösségem van, és halleluja. És ha megülnek, akkor sem tudják elvenni az örök életemet. Ha azt fogom mondani, hogy nem lopok, és kirúgnak holnap a munkahelyemről, az üdvösségemet nem tudják elvenni. Kegyelem kontra keserűség. Zsidókhoz írt levélben a 12. fejezet 14-es versétől következőképpen olvassuk Isten igét. Zsidó 12:14-17. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki ne hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsó, aki egyetlen tál ételért eladta az első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akart az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Világszerinti szomorúság volt benne. Bánkódott, de nem volt megtérve. Némelyek ahelyett, hogy a szívüket tárnák ki egészen Isten előtt, a markukat tartják elé, és így gondolkodnak. Ha megáldasz, és teljesíted vágyaimat, kaphatsz a szívemből egy részt, de csak annyit, amit nekem megéri. Ismerős, nem? Tehát ajtani teljes szívét kitárná Isten előtt az ember, és azt mondja, Uram, megmentettél, tiéd az életem. Nincs semmi, amit én meg tudnék menteni belőle. Tiéd vagyok, üzletokban gondolkodik, és azt mondja, jó, hát oda szánom magam neked, ha megéri. De csak annyira. Az a helyzet, hogy ez a gondolkodásmód boldogtalanságot, kudarcot, keserűséget, vagy éppen fellőtlen életet eredményez. Mit jelentett Pál apostol életében a kegyelem? Mit jelentett neki a kegyelem, aki ugye mondta ezt a megbálthatatlan megtérés az üdvösségre kijelentést? Milyen értéke volt számára ennek a kegyelemnek, és miért volt az? Mit jelent neked vagy nekem, nekünk ez a kegyelem? Milyen értéke van Isten kegyelmének a gondolkodásunkban, értékrendünkben? Az örökkévalóság tálatából értékeljük az életet? Hogyan és ki hajlik el Isten kegyelmétől? Mi ennek a jele az ember életében, mikor elhajlott Isten kegyelmétől? Hát a keserűség. Az irítség. Az a jele. Tehát amikor az ember szíve megkeseredik, az azt jelenti, hogy elhajlott az Isten kegyelmétől. De mit jelent a kegyelem? Amit azt mondja a Biblia, ne hajoljon el a szívük. A 2 Korintus 12.9.10-ben egy döbbenetes kijelentést olvasunk. Most, ha valaki tett az Isten országáért sokat, az ki volt a Bibliában? Hogy hívják? Pál apostol. Szóval, ha azt mondjuk, hogy valakit a misszió, a gyülekezetplántálás, a gyülekezetek életéért való szolgálatban ki lehet tüntetni, és ki lehet emelni, azt úgy hívják, hogy Pál. Ez egy rendkívül dolog volt. 30 esztendő alatt jutott el az evangélium Jeruzsálemtől egészen Spanyolországig. Ennek jelentős részében az Isten Pál apostolt és az általa gajgyírozott missziós csapatot használta. És sokszor átélte azt, egyik levélben még olvasott Démász, hogy micsoda szuper, itt van mellette, a másik levélben olvasott Démász, elment a világba. Mert a világot többre értékelte, mint az Isten kegyelmét. Átélni ez az ember ezt is. Hát most bocs, azért Pál sokat szolgált az Úrnak, nem? Hát egy jaktot megérdemelne, nem? Vagy amerikai halihajót. Ilyen gyorsan lehetne szelni az Atlanti-óceánt, vagy a földközi tengert, ugye, át keresztbe hosszába, ugye a Fekete-tengert, egy nagyon komoly, szupergyors jakton. Kapott jaktot? Mit kapott? Botot, börtönt, megkövezést, elárulást, hajótörést, nem vagy apostol, nem is ismerünk téged, bűnbe estek a gyülekezetek, rendezni kellett őket, veszekedtek, egymást, vigyázzatok fel, nem észétek egymást, intelektitek, ne veszekedjetek már, hát térjetek észhez. Hát hívő testvérek vagytok, miért civakodtok? Egy csomó fájdalom, azt mondja, itt vannak az áltestvérek, ezek az a hamis munkások, akik belopakodnak közénk, és elszívják az életerőt. Gondoztatják magukat, de megtérni nem akarnak. Imádkoztatnak engem, de nem akarják az Urat. Játsszák a színjátékot, csak mert élvezik, hogy beszélgetek velük, meg írogatok nekik, minden, de nem akarnak megtérni, elveszik az erőt. Így jönnek képulató módon az Isten tiszteletre, aztán meg mocskos, szennyes életet élnek. Fáj nekem ez nagyon. Akkor itt van az összes gyülekezet gondja és problémája. Börtönben volt, le volt zárva, és akkor jöttek hozzá emberek, Epafrász, figyelj, jöttek a tévtanítók, már gyülekezet egy részét elvitték. Mi lesz itt most? Ezt kapta Pál apostol hűséges szolgálatáért. Jó üzlet, nem? De mégis volt valami drágább volt neki. Aztán Pálnak volt egy nyomorúsága. Pontosan nem tudjuk micsoda, azt mondja, sátán angyal gyötörte. Talán egy betegség volt. Hát azért ne haragudj. Hát aki Istennek szolgál, azért mégis meggyógyíthatná. Hát milyen igazságtalan? Háromszor imádkoztatja? És akkor azt mondja neki, hogy? Hát mi az, hogy elég neked az én kegyelmem? Mi az a kegyelem? A gyógyulás? Az a valami? Csak Pál a kegyelmet legtöbbre értékelte az életben. Szóval az, hogy neki megbocsátattak a bűnei, és az Isten közelébe élheti a föld életét, és számára Krisztusban nyitva van a mennyország, az számára a legdrágább kincs volt, és mivel ez volt számára a legdrágább kincs, ezért tudta meggyőző módon képviselni az evangéliumot. Bárki előtt méltósággal. A kis kopott ruhájába, a kis tekercsével, néha éhezve, néha bővölködve, sok kilométert megtéve, megvetve, megalázva, mégis méltósággal. Azt mondod, Isten neked ilyet mondaná, amikor imádkozol, hogy oldja meg a problémádat. Kedves XY, elég neked az én kegyelmem. Szórakozol velem? Hát milyen Isten vagy te? Hát olyan Isten vagyok, kedvesem, gimostanak a bűneidből. Az én fiamat sújtottam a vétkeid miatt, iszonyú kínna. Olyan Isten vagyok. És azt mondom neked, hogy a gyermekem vagy. És nem kell nélkül, ha keresel engem, megtalálsz. És a közelemben élhetsz, örökön öröké. Örök életet adok neked. Hát ilyen Isten vagyok. És az én kezemből senki ki nem ragadhat. Én ilyen Isten vagyok. Én hűséges vagyok. Ha te hűtlengedsz, én akkor is az vagyok. Ilyen Isten vagyok. Szent és tiszta vagyok. Tökéletes. Dicsőséges, erőteljes, hatalmas. Én alkottam mindent. Ilyen Isten vagyok. Mégis törődök veled porszem. Mégis törődök veled porszem. És azt mondom, gyermekem vagy. Te gyeremben metszettelek. Szüntelen előttem van életed. Ilyen Isten vagyok. És akkor megrázó Pálnak az ima meghallgatása. Az Istennek a válasza. Megrázó, ha nem érted a kegyelmed. megdöbbentő, ha nem ér semmit igazán, vagy keveset ér számodra az Isten kegyelme. És megpróbálja az üzleti világ elhomásítani a szemünket, és káprázatával eltorzítani az értékrendünket. Ha nem ilyen a szíve a hívő embernek, űzött lesz, megalázottnak érzi magát, kifosztva érzi magát, és nem lesz benne az isteni méltóság, nemesség, a veszteségek ellenére is. És nem tudja belenézni a szemébe az ellenségének is, hogy nem haragszok rád. És az életem nem a te kezedben van. Az én életem, az én Istenem kezében van. És velem nem történt semmi, amit az Istenem meg nem enged. És Pálnak éppen az Isten kegyelmének örökkévaló értékéből volt ez a nemes szív benne. Ez a méltóság. A szegény a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával. Mert ott is volt, hogy ebben óriási különbségek voltak. Ne bizonytalan gazdaságba bízzatok, azt mondja. Ma van, holnap nincs. Nem a gazdaság ellen, vagy nem a szegénység felemeléséről van szó, hanem a szívről van szó. És akkor Pálnak egy megrázó választ ad Isten. Háromszor könyörög és imádkozik. Pál jól imádkozott, nem? Tehát elvégzett egy pár teológiát, egy pár ima kurzust elvégzett. Külön bőt kurzust is végzett. Tehát elhiszedek, minden szabályszerűen csinált az imádságban. Pontosan imádkozott, igével imádkozott. Háromszor imádkozott. De ő ezt mondta nekem. Erről Isten válasza. Elég neked az én kegyelmem, Pál. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Pál erre azt mondja, mivel ezt megértettem, legszívesebben tehát erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem, mert az a lényeg. Isten kegyelme által a Krisztus ereje lakozik bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongatatásokban, mert amikor én erőtlen vagyok, akkor erős vagyok, mert bennem az Isten ereje lakozik, és a Krisztus erősít meg engem. Isten kegyelme a halálra ítélt állapotával tisztában lévő ember életében a legdrágább üzenet és valóság. Tudja, ha nincs ez a kegyelem, akkor vétkei miatt azonnal az ítélet sújtaná. Így életét ebben a kegyelemben tartja. Olyan ez, mint a menedékvárosok az Ószövetségben. Hogy addig maradt életben, amíg a menedékvárosban volt. Amíg a kegyelem van az életeden, addig életben vagy. Addig, ha Krisztusban vagy, semmi nem árthat neked. De ha kilépsz Krisztusból, akkor mit ért, hogy eddig hívő voltál? Elpocsékoltad az időt. De te megmaradsz Krisztusban. Amen. Tudtok egy amen mondani? És akarjuk megtanulni az Istennek a tanítását, hogy elég nekem a te kegyelmed, Uram. Akarom érteni, mit jelent a kegyelem. Mit jelent az, hogy megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, az Isten szerinti megszabadulás. Érteni akarjuk az örök élet ajándékának, drága kincsét, Isten ingyen kegyelméből. Isten kegyelme mindenre elég, és az Isten kegyelme felszabadítja a halálra ítélt embert a halálfélelemből, a reménytelenségből, a kudarc állapotából. Zsoltárok, Zsidókhoz írt levél 2:14 versében olvassuk, Zsidó 2:14, mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is, már mint Jézus Krisztus, hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Ezt adta neked az Isten. Ezt a szabadságot. Élj ebben a szabadságban. És tanuld meg az imádságát Agúrnak, tanuld meg az imádságát Dávidnak, és ne törekedj arra, ami túl magas neked. Legyen a szíved elégedett és megelégedett, és hidd azt, Isten kezében van minden, és ne akar semmit, amivel ő nem akar téged megáldani. És emlékezz Pál szavára, hogy az imára a válasz a legdrágább kincs volt, amit kaphatott. Elég neked az én kegyelmem. És Pál megértette, hogy erőtlenségben van az ember a szükségeiben, de éppen akkor tudja átélni Isten természetfeletti erejét és hatalmát az életében. Isten megerősített engem, és azt is meg tudtam tenni, amire nem is gondoltam. Hajnalig imádkoztam, és nem voltam másnap fáradt a munkahelyen. Szóval ez döbbenet volt. Mondom, minden nap ez történne, nyilván tudja Isten is, hogy még ebben a rozogat testben élünk, és még egy néhány évig talán hordozni kéne a lelkünket, mert így vagyunk egész. De mégis Isten természetfeletti erővel tölt meg bennünket mindig, amikor kell. Mindig, amikor kell, amikor az ő útján járunk. Tudtok erre egy ámen mondani? Amen. És ennél drágább dolog nincs. Keressétek az Urat, ami megtalálható. Hívjátok segítségül, mi közel vagy. Van. Hagyj el az útjait és gondolatait a bűnös ember. Térjen az Istenhez, mert ő kész megbocsátani. Térjen Istenhez, mert ő irgalmaz neki. Jó hír? Evangélium? Dicsőség az Úrnak. Amen.